Ez a Híradó péntek este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Több forrás jut idén gyermekétkeztetésre, csak a nyári ellátásra 2,6 milliárd forintot fordít a kormány. Holnap lép életbe az új vasúti menetrend, több járat lesz a Balatonra, rövidebb menetidőt, komfortosabb szerelményeket ígér a MÁV. Szombaton rendezik meg a múzeumok éjszakáját, kiállításokkal, filmvetítésekkel és rendhagyó műsorokkal várják az érdeklődőket. Idén minden eddiginél több pénz, több mint 2,5 milliárd forint jut a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésére. A szünidőben így összesen 120 ezer gyermek juthat napi háromszori étkezéshez. A szülők a felügyelethez is kaphatnak segítséget, sok iskolában a napközis foglalkozások várják a gyerekeket.
Kémiai kísérlet egy nyári önkormányzati napköziben. Pécset változatos programokkal várják azokat a gyerekeket, akikre a nyári szünetben nem tudnak a szüleik, nagyszüleik vigyázni.
Tetszett tegnap az az élménypedagógia óra, ez is nagyon tetszett, és hogy itt jó sok barátot szereztem, és nekem nagyon tetszik a tábor is.
És bár a gyerekeknek már szünet van, a pedagógusok még mindig dolgoznak. A tanév utáni adminisztrációs munkák egészen júliusig tartanak. Sok tanár emellett vállalja a felügyeletet a napközikben.
Egy héten ebben a napköziben gyakorlatilag 100-140 gyerek megfordul nálunk, csoportokra osztjuk őket 15-20 fős csoportokban, számukra természetesen tanári, illetve szakpedagógus felügyeletet biztosítunk, és programmal látjuk el őket.
Az ebédért jött Mata Zsuzsanna és kislánya. A vakáció alatt az étkeztetésben is kapnak segítséget a szülők. Szolnokon augusztus közepéig több mint 900 gyermek jut melegételhez önkormányzati és állami forrásokból.
Nagyon nagy segítség, ugyanis a párom is az alkalmi munkából él, én meg munkanélküli vagyok, úgyhogy nekünk ez így nagyon jó jön, még ez a kevés is.
Ó, a gyerekek megeszik. Hát, pláne meg az ennyi meg annyira éhes, hogy nagyon.
A szünidő alatt országszerte 120 ezer gyermek juthat napi háromszori étkezéshez. A kormány több mint 2,6 milliárd forintot fordít a nyári ellátásra, ez összesen 6 millió adag ételt jelent.
Sohányi pénz még nem állt rendelkezésre a gyermekétkeztetésre.
Kocsis Máté, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta, 2010-hez képest több mint duplájára nőtt a gyermekétkeztetésre fordított támogatás összege.
Aki rászoruló, az a gyermek, akinek a szülei nem, vagy csak részben tudják finanszírozni a gyermekétkeztetést, számíthatnak mind az önkormányzatokra, mind pedig a kormányra, illetve a kormány támogatásán keresztül az önkormányzatokra.
Tanév közben összesen 560 ezer gyermek kap állami segítséget ahhoz, hogy minden nap meleg ételhez jusson.
A kiépült nagy szociális ellátórendszerek mellett a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani a kísérleti jellegű kezdeményezésekre, mondta a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár a tatabányai Méztelepen tett látogatásán. Cibere Károly úgy fogalmazott, fontos, hogy a közvélemény is lássa, a roma felzárkózásra szánt összeg nem kidobott pénz. Hiába a jó termés megyből, a piacon akkora a túlkínálat, hogy az ipari megy felvásárlási ára nem fedezi a gazdák költségeit sem. A szaktárca most úgy segít, hogy a többlettermést felvásárlókat támogatja.
Nagyon szép a termés, de az a szomorú, hogy a megy nagy része a fán fog maradni.
Számfira Mihály mintegy 40 hektáron termeszt megyet a Békés megyei Bélmegyeren. Az elmúlt évek egyik legjobb termését születelheti le, de olyan keveset fizetnek a kereskedők az ipari megyét, hogy az még a napszámot sem fedezi. Így aztán lehet, hogy sok gyümölcsöt le sem szednek majd a fáról.
Ez nagyon sok családnál problémát fog okozni, olyannyira, hogy a jövő évi kezdést is veszélyezteti, ugyanis a jövő évben is el kell kezdeni valamiből a gazdálkodást.
Amíg tavaly 200 forintot is megadtak az ipari megy kilójáért, addig most jó, ha 80 forintot. Ennek pedig éppen a jó termés az oka. A vártnál ugyanis 15-20 ezer tonnával több megy termet, ami lefelé vitte, illetve viszi az árakat.
Meg tudjunk nyugtatni a piacot.
A Földművelésügyi Minisztérium úgy próbál segíteni, hogy 800 millió forinttal támogatja azokat a feldolgozókat és termelőket, akik felvásárolják a többlettermést.
ezt úgy kívánja elérni, hogy üveges megybefőttet kíván, üveges megybefőtt előállítást kíván támogatni, üvegenként 40 forint értékben. Ezzel azt reméljük, hogy ez a 15-20 ezer tonna, amit raktárba tudunk helyezni, és új piacokat keresni számára, fölszabadítja a piaci nyomást, és helyreáll a normális menetrend a megy kereskedelem és forgalmazás tekintetében.
Vagyis az átvételi árak újra elérhetik a tavalyi szinteket. Idén összesen nagyjából 80 ezer tonna termés várható, ennek döntő többségét Németországban adják el. A többit megpróbálják a keleti nyitás keretében új piacokon értékesíteni.
Országosan 177 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 11 településen építenek ki térfigyelő kamerarendszert a belügyminisztérium által kiírt pályázat keretében. Vinnai Győző, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője Tiszadadán azt mondta, a kamerák telepítésével a felmérések szerint jelentősen csökken a bűncselekmények száma. A kamerarendszerek kiépítésére 1 milliárd 600 millió forint áll rendelkezésre. Csak kém és terrorgyanús emberekről jelentette a rendszerváltás előtt, mondta Tasnádi László, a belügyminisztérium rendészeti államtitkára, miután a sajtóban megjelent, hogy a rendszerváltás előtt a 3/2-es alosztályon dolgozott századosként, amiért a Jobbik, az LMP és az Együtt PM is a távozását követeli. A néhány napja kinevezett rendészeti államtitkár közölte, egész életpályája nyilvános, és nincs miért lemondania, mert, mint fogalmazott, nincsenek bűnei.
Kijelentem, hogy senkiről nem jelentettem semmit. Én a kém és terrorgyanú személyekről jelentettem az akkori vezetésnek. Az egész életpályám alatt becsülettel végeztem a munkámat.
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Tasnádi László szakmai és nem politikai munkát végez. Kocsis Máté úgy fogalmazott, Tasnádi László régen is a rendvédelemben dolgozott, és most is ezt teszi. Ismét magyar kézbe került a budai várban található Táncsics börtön, miután aláírták a több budapesti ingatlan kölcsönös átruházásáról szóló magyar-amerikai megállapodást. Az eddig az amerikai követség védelmét ellátó tengerészgyalogosok szálláshelyeként szolgáló épületért és más budapesti ingatlanokért cserébe Magyarország átadja a budapesti amerikai nagykövetség melletti két felújított épületet. Az MSZP szerint az épületcseréről szóló megállapodást még a szocialista kormány hozta tető alá. Sikerült beazonosítani az egyik második világháborús katonát, akinek földi maradványait nemrég találták meg a Várkert bazárnál folyó útépítési munkálatok során. Huba József honvéd 11 társával a főváros ostromában vesztette életét.
Kirogja, hogy a 8. kerület. És a 11-es év.
Az egyik katona azonosítójának a tokia is előkerült a sírból. Bár az alumínium erősen megrongálódott, minden kétséget kizáróan sikerült megállapítani a honvéd személy azonosságát.
József volt a keresztneve, római katolikus, és Huba Mária az édesanyja neve.
Ez itt már a születési anyakönyvi kivonata. Huba József Budapesten született 1911-ben. 25 éves korában házasodott meg. Halálának helye mindeddig ismeretlen volt.
Azt gondoljuk, hogy 1945. január közepe és február közepe között halt hősi halált, a mi számításunk szerint nem a kitöréskor, tehát nem február 11-ét követően, hanem még a budai oldalnak az ostroma során.
Huba Józsefnek egy lánya is született, aki mindeddig semmit sem tudott édesapja sorsáról. Nem szeretett volna nyilatkozni. Azt mondta, mély megdöbbenéssel fogadta a részleteket édesapja haláláról. A Honvédelmi Minisztérium szerint még mindig reménykedhetnek a második világháborúban elesettek és eltűntek hozzátartozói.
Több tízezer katona esett el Budapest területén, és mivel az ostromot végig úgy kellett a szovjet-orosz hadseregnek lefolytatni, hogy lépésről lépésre, háztömbről háztömbre, bárhonnét kerülhet elő, akár egyéni sír is, akár pedig tömegsír.
A Várkert bazárnál négy német katona azonosítója is előkerült. Miután az ott harcoló alakulat jelentős részét magyarországi sváb fiatalokkal töltötték fel, elképzelhető, hogy közöttük is van magyar. A földi maradványokat a budaörsi német-magyar katonai temetőben helyezik örök nyugalomra.
Egy hetes egyoldalú tűzszünetet hirdetett Petro Poroshenko ukrán elnök az ország keleti megyéiben, ahol ma is harcok voltak az ukrán kormányerők és az orosz barát fegyveresek között. Az államfő azt mondta, így akarja megteremteni a lehetőséget az orosz barát szakadároknak, hogy letegyék a fegyvert. A tűzszünet péntek este kezdődik és június 27-éig tart. Korrupt vállalkozásnak nevezte az RTL Klub televíziós társaságot Lázár János, a miniszterelnökséget vezető miniszter, mert szerinte azt gondolják, hogy a törvények felett állnak és nem kell adót fizetniük. A társaság azt közölte, tavaly különböző jogcímeken 9 milliárd forintot fizettek be az államkasszába, a társasági adót pedig annyit fizettek, amennyit a törvények előírnak.
Több mint 6,6 milliárd forintos adózott eredményt, köznyelven nyerességet ért el 2012-ben a Magyar RTL Televízió ZRT, és csaknem 2,4 milliárdot 2013-ban. Ez két év alatt 9 milliárd forint. Ezzel szemben az internetről is letölthető pénzügyi kimutatásokból az derül ki, hogy társasági adót csupán önellenőrzés miatt fizettek, összesen 5,5 millió forintot két év alatt. Könyvelők szerint ezzel általában akkor élnek a cégek, amikor korábbi évek téves bevallását korrigálják. Az RTL adóügyeire a Portfolio.hu hívta fel a figyelmet csütörtökön. Magyarázatként azt írták, hogy cégvásárlások és eladások befolyásolták az RTL könyvelését. A gazdasági hírportál szó szerint azt írta, 2012-ben félelmetes pénzügyi tranzakciót hajtott végre az RTL, és emiatt az idén reklámadót is alig kell majd fizetniük. Az RTL Klub egy korrupt vállalkozás, ezt nyilatkozta a Napi Gazdaságnak Lázár János. A miniszter azt mondta, az RTL vezetői azt gondolják, törvényen felül állnak, és nekik nem kell adózniuk. Pinteken az RTL közleményt adott ki. Azt írják, hogy különböző jogcímeken tavaly csaknem 9 milliárd forintot fizettek be az államkasszába. Igaz, ebbe az adók mellett mindenféle járulékot, sőt még a műsorszolgáltatási díjat is beleszámolták. A nyerességükről és a társasági adójuk nagyságáról szóló híreket nem cáfolták. Közleményük szerint társasági adót is annyit fizettek, amennyit a törvények előírnak. A reklám adóra reagálva pedig azt írják, szerintük a média adó valódi célja az RTL ellehetetlenítése.
144 igen, 30 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.
Múlt szerdán döntött az országgyűlés a reklámadó bevezetéséről. Az RTL Klub azóta tiltakozik ellene. Több internetes lap és blog is írt arról, hogy feltűnően megváltozott a csatorna híradójának hangvétele. Van, ahol külön rovatot szánnak annak, hogy az RTL melyik nap milyen riportokban támadja a kormányt.
Ezek a hírek nyomásgyakorlási eszközök.
Lázár János szerint az természetes, hogy a kormányt kritizálják. Azt viszont zsarolásnak nevezte, hogy a reklámadó elfogadása óta rendszerint fideszes politikusok családtagjaival foglalkoznak.
Az RTL Klub úgy gondolja, hogy akár a nézőkkel szemben, akár a közéleti szereplők hozzátartozóival szemben bármit megengedhet magának, azért, mert nem partnernek, hanem egyszerűen gyarmatnak tekint bennünket.
A miniszter szerint az RTL azt szeretné elérni, hogy ne kelljen külön adót fizetnie. Lázár János azt mondta, a kormány nem hátrál meg, mert az extra profitot elérő cégeknek a közteherviselésből is ki kell venniük a részüket.
Az MSZP szerint Lázár János nem tartja tiszteletben a sajtószabadság normáját. Lukács Zoltán frakcióvezető helyettes úgy fogalmazott, a reklámadó bevezetése nem költségvetési kényszer volt, csupán arról van szó, hogy a kormány a neki nem tetsző médiumokat akarja megregulázni. Az MSZP alapszabálya szerint, akit jogerősen elítélnek, az nem vállalhat szerepet a pártban. Erről beszélt több vezető politikusok is azután, hogy az első és másodfokon elítélt Humwald Györgyöt választották 7. kerületi elnöknek. A párt elnökségi tagjáról, Kunhalmi Ágnesről a héten derült ki, hogy jogerősen elítélték közokirat hamisításért, de ennek egyelőre nincs következménye a szocialistáknál.
Miért lett újra a kerületvezetője? Miért vállalt el újra a kerületvezetője?
Humwald György csütörtökön bemenekült egy üzletközpontba a híradó kamerája elől. Így nem válaszolt arra a kérdésre, miért vállal ismét vezető szerepet az MSZP-ben. Az egykori szocialista polgármestert másfél év börtönre ítélte a bíróság első és másodfokon is hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt. A jogerős döntés július elejére várható. Az MSZP 7. kerületi szervezete mégis újra választotta helyi elnöknek Humwald Györgyöt. Kerestük az erzsébetvárosi szocialistákat, miért választották meg ismét Hunval Györgyöt, de válasz helyett becsapták a pártiroda ajtaját. Tóbiás József, az MSZP megbízott frakcióvezetője csütörtökön arra utalt, hogy Hunval György csak addig lehet helyi elnök, ameddig jogerősen el nem ítélik.
Van egy alapszabály. Az alapszabály egyértelműen fogalmaz ebben az ügyben, aki azt megszegi, az nem tölthet be pártisztséget.
Lukács Zoltán frakcióvezető helyettes pénteken megerősítette, hogy akit jogerősen elítélnek, az nem vállalhat szerepet az MSZP-ben.
A mi szabályaink szerint, hogyha valakit jogerősen elítél bűncselekményre a bíróság, akkor az eléggé kevéssé tud részt venni a párt életében.
Lebuktam. Egyszerűen az ellenőrök elkaptak a Kossuth téren. Ennyi történt.
Kunhalmi Ágnest jogerősen elítélték közokirat hamisítás miatt 2005-ben. Erről ezen a héten beszélt először. Ennek ellenére évekig a párt elnökségi tagja volt, és most az MSZP budapesti elnökének készül. Meg akartuk kérdezni, hogy a párt alapszabályával ellentétben hogyan lehetett ilyen magas pozícióban, de nem nyilatkozott. Kerestük az MSZP-t is, hogy Tóbiás József és Lukács Zoltán szavai alapján hogyan tölthetett be a jogerősen elítélt Kunhalmi Ágnes vezető pozíciókat, de a pártól sem érkezett válasz.
Belharc dúl a Jobbikban, állítja több leváltott helyi tag Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A távozók a párt korábbi radikális arculatát hiányolják, a megyei ügyvezető elnöke szerint viszont csak olyan emberek keltenek vihart a pártok körül, akikkel nem lehetett együtt dolgozni.
Néhány hete felszámolt a kisvárdai alapszervezetét a Jobbik, majd szinte rögtön újat alapítottak új tagokkal. A régiek közül többen kiléptek vagy eltávolodtak a párttól. Tárci Zsolt szerint a konfliktust az okozta, hogy ők ragaszkodtak volna a Jobbik eredeti elveihez.
Ezeket a folyamatokat már nem látjuk, egy teljesen más irányzatot látunk, ami a Jobbik néppártiasodásához vezethető talán. Nem ezért léptek be az emberek a Jobbikba, mi nem ezért léptünk be.
Sűrű Tamás korábban a párt Dombrádi szervezetét vezette, de leváltották, szerinte szabálytalanul. Azóta ki is lépett a Jobbikból.
Nem tudok ezzel azonosulni, hogy semmit tevés játssza a legfőbb szerepet, és azoknak az embereknek a kinevezése, akik úgymond közel akarnak kerülni a tűzhöz.
A hvg.hu arról írt, hogy nem csak Szabolcsban, hanem országszerte több alapszervezetnek is van vitája a párt vezetésével, és a belharcok tömeges kilépésekhez vezettek. A korábbi tagok alapnak azt mondták, elsősorban az okozza a problémát, hogy a budapesti pártvezetés saját embereit akarja pozícióba helyezni, és arról sincs megegyezés, hogy a Jobbik mennyire maradjon harcos. Apáti István azt mondta, vannak belső konfliktusok, de belharc nincs a Jobbikban. Az országgyűlési képviselő szerint a leváltott pártagokkal nem lehetett együtt dolgozni.
Sem a pártigazgató, sem a pártelnök úr, sem jó magam nem futottunk el előlük. Több órán át beszélgettünk, bár hát sajnos ez a bábeli zűrzavar és a süketek párbeszéde jegyében telt el.
A Jobbik 2010-ben jutott be a parlamentbe, azóta többen is elhagyták a pártot. Hősze Lajost és Endrési Zsoltot 2 éve kizárták, Szegedi Csanát pedig maga távozott a pártból. A teljes borsodi elnökség is felállt 2012-ben, mert nem értett egyet a pártvezetéssel. Ezzel indokolta idén májusi távozását Hegedűs Tamás is, a Jobbik volt frakcióvezető helyettese.
Holnap lép életbe a MÁV új vasúti menetrendje, a Balaton partjához több járat indul. A vasúttársaság azt ígéri, rövidebbek lesznek a menetidők, emellett pedig komfortosabb szerelvények várják a nyaralókat. Péntektől vasárnapig több ezer plusz férőhelyet biztosítanak a vonatokon, amelyeken az eddiginél több kerékpártároló is lesz. Holnap tehát már le lehet menni. Révfülöpről Harsányi Levente elmondja, hogy a balatoni nyárt, ha valaki meg akarja nézni, holnap mit lát benne.
Jó estét, köszöntöm a Híradó nézőit. Igen, holnap reggel is várjuk Önöket itt a balatoni nyáradásában. Egy órával korábban kezdünk, tehát 4-8 után mi már itt leszünk, Osvárt Andreával természetesen, és ha itt lesznek a nézők, akkor láthatják, megtudhatják, hogy mi történik ilyenkor Balatonfüreden, ahol már javában tart a hal és bor ünnepe. Ide várjuk hozzánk Kéri Kitti színésznőt, aki saját, illetve a balatonfüredi nyári színházi programokról beszél nekünk. Gitározva énekel Torres Dani, mosolyogva énekel Szűcs Gabi, és most tessenek minket irigyelni. Holnap reggel fröccsöt, málnát, málnaszörpöt és nagyon finom halételeket fogunk kóstolni, úgyhogy várjuk Önöket holnap reggel is. A viszontlátásra ezt mondom én.
Harsányi Levente, köszönjük! 12. alkalommal rendezik meg szombaton a múzeumok éjszakáját. Budapesten és 8 vidéki településen is egész éjjel színes programokkal, kiállításokkal, filmvetítésekkel és rendhagyó műsorokkal várják a látogatókat.
Főpróbát tartottak a földön, és egész nap gyakoroltak a levegőben is a Baross Imre Artista Képző Iskola végzősei. A 20-as évek ligetének cirkuszát fogják felidézni szombaton a múzeumok éjszakáján.
Talán visszaidézi a régi hangulatot, a varietti hangulatát, ahol gyönyörű táncos lányok, bűvész, humorista, artista produkció, zsonglőr, tehát egy igazi varietti műsor lesz.
A fővárosban több mint 60 helyszínen készülnek rendhagyó éjszakai programokkal. A Műcsarnok és a Szép Művészeti Múzeum kitelepül a Hősök terére. A Terrorháza Múzeumban ritkán látható dokumentumfilmeket vetítenek majd, például az 1956-os forradalomról. A Szikla Kórházban pedig orvosok és ápolók korhű ruhákban keltik életre a barlangrendszer egykori műtőjét és a kórtermeket. A főváros mellett még 8 településen, köztük Debrecenben, Kecskeméten és Pécsett is készülnek a szombati programokra.
Itt a kandelábereken fog egy nagyobb fákja égni.
A Zsolnai negyedben fáklyás tárlatvezetést tartanak, egyedi csontvári és vazareli gyűjteményt mutatnak be, a játékparkban pedig gyerekprogramokkal is készülnek.
Éjszakai vonatozással várja az érdeklődőket, ennek során a vasúti terepasztalok sötétben csak a saját fényük mellett fognak működni, és a vonatokat nem csak megnézni, hanem kipróbálni is szabad.
Tavaly több mint 360 ezeren vettek részt a múzeumok éjszakáján. A szervezők abban bíznak, hogy idén a kisebb települések is összefognak és közösen rendeznek programokat.
Például Kecskeméten most már közel 48 olyan társadalmi szervezet, civil szervezet, intézmény ad programkínálatot, ami egészen egyedülálló.
Az éjszakai rendezvényekre utazók a vonatokon 50%-os kedvezményt kapnak, a budapesti látogatók pedig a karszalagos belépővel ingyen használhatják a BKV járatait. Akik fővároson kívül töltik a szombat éjszakát, azoknak a Magyar Turizmus ZRT kedvezményes szállás lehetőséget kínál, országszerte több mint 60 helyen.
Néhány hete még úgy tűnt, hogy sérülése miatt el sem utazhat Brazíliába. Luis Suárez, az uruguayi csapat legnagyobb sztárja, tegnap viszont az ő két góljával verték Angliát.
Az egész világot bejárta ez a képsor a tegnapi meccs után. Mindenki azt találgatta, ki lehet az az idős férfi, akit az uruguayi Luis Suárez első gólja után másodpercekig ölelgetett és hálálkodva mutogatott rá. Bár az angolok ezután egyenlítettek, Suárez a második góljával végleg eldöntötte a meccset.
Suárez 2-1! 2-1!
Már az is kisebb csoda volt, hogy a csatár egyáltalán pályára tudott lépni. Májusban egy komoly térdműtéten esett át, ami miatt úgy tűnt, akár a világbajnokságot is kihagyhatja. Mint utólag kiderült, Suárez jelentős részben Walter Ferreira fizioterapeutának köszönheti a hihetetlen gyógyulást. A férfi ráadásul hetek óta úgy dolgozik a csatárral, hogy maga is rákbetegséggel küzd. A világbajnokság idején is egy uruguayi kórházban kezelték volna, ő azonban megszakította a kemoterápiát és elutazott a csapattal Brazíliába. Suárez közvetlenül a meccs után egy videófelvételt osztott meg a közösségi oldalán, amiben családjának és orvosának is hálálkodik. Azt mondta, Ferreira kezelése nélkül nem lehetett volna ott a világbajnokságon. A lefújás után csapattársai a magasba emelték az addigra lecserélt Suárezt, akire az utolsó csoportmérkőzésükön Olaszország ellen is szükségük lesz a továbbjutáshoz.
Most időjárás jelentés után a Svájc-Franciaország. Viszontlátásra!